Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a Kézi Vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV kézilabdás podcastje Borsos Attilával és Ágai Kisandrással. Három témát terveztünk Attilával ebbe a mai műsorba, aztán lehet, hogy picit több is lesz belőle. Két sorsot próbálunk nyomon követni itt az elején, Háfra Noémiét és Lékai Mátéjét, és aztán egy kicsit megbeszéljük a mögöttünk lévő junior férfi Európa-bajnokság történéseit, ahol egyébként az ötödik helyen végzett a magyar válogatott, és szerintem nyugodtan mondhatom, hogy kellemes, nem is kellemes csalódás, kellemes élményeket okozott mondjuk így mindannyiunknak, amit láttunk Sotonyi Laci csapatától. Na de akkor kezdjük Háfra Noémivel, aki, hát most veszett idézőjelbe teszem, szerintem nyugodtan mondhatom, hogy nálunk a kézi vezérlés extrában coming out-olt ugye egy pár héttel ezelőtt, és bizony teljesen nagyon őszintén beszélt arról, hogy különböző mentális problémákkal küzdött az elmúlt időszakban, keresi a helyét Győrben. Ugye akkor még a Final Four előtt voltunk, nagyon szeretne beilleszkedni, és a többi, és a többi. Aztán ugye történt egy más, ugye Győr bejutott a Final Four-ba, és ott nem jutott egyetlen perc szerep sem Noéminek, és ezt követően a klubbal együtt, egyébként azért ezt hangsúlyozzuk, meghoztak egy szerintem elég régóta érlelődő és nagyon jónak tűnő döntést. Történetesen ugye Győr egy évre kölcsön adja Noémit az Odenzének, tehát ugye Dán Elit csapatról beszélünk, Bajnokok Ligája szereplő, nem a Győrrel van egy csoportban, hanem a Fradival, és ez egy, hát ez egy óriási lehetőség, azt gondolom, Háfra Noémi számára. Kíváncsi vagyok, Attila, te hogy látod, meg mi volt az első gondolatod, amikor olvastad?
Hát az első gondolatom az volt, hogy örültem neki, megmondom őszintén, hogy kilépett ebből a padhelyzetből, mert ahogy ugye megnéztük a Győrnek a keretét a jövő évre, hát ha idén nehéz volt játékidőt szakítani magának, az jövőre talán még nehezebb lesz az egész szezonra tekintve, hiszen van egy-két sérült játékos, ugye Hagsted, de hát azért előbb-utóbb visszatér, és mindenképpen azért sokat beszéltünk arról, hogy neki most a pályafutásának ebben a szakaszában mindenképp játszania kell, olyan csapatban, ahol számítanak felelősséggel rá nagyobb szerepe. És akkor onnantól kezdve ugye gondolkoztunk, volt a levegőben több csapat, az Odense is közöttük volt, és ugye az a hír, amikor hallottuk, hogy Lois Abing anyai örömök elé néz, akkor egyből logikusnak tűnt, hogy na hát ott van egy jó balátlövő pozíció. Szerintem a dán igazolás az több szempontból is jó. Egyrészt, mert ugye nyilván egy teljesen új közegbe kerül a játékos, egy olyan közegbe, ami azért általában pozitív energiákat sugároz, mármint a dán kézilabda. Tehát mindenképpen olyan dolgokat fog tanulni, amit esetleg Magyarországon nem szívott magában, még annak ellenére is, hogy a Győr azért egy elég skandináv feelingű csapat. A másik dolog, ami nagyon jó a dánoknál szerintem, hogy általában nagyon szűk kerettel dolgoznak, tehát nem igazolnak be 50 játékost, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz. Amennyire ismerem a keretét az Odenzének, hoztak egy másik balátlövőt is, azt hiszem Löszettet átigazolták a Brestből, és ugye ott van Mia Höjlund is, aki játszik mind a három belső pozícióban, tehát azért nem lesz egyedül, de mindenképpen olyan társai lesznek, akik nincsenek előtte. És ugye hát azért két játékos kell egy posztra, a jobb átlövőben ugye 20 hír egyedül van, tehát esetleg ott is tud játszani, irányítóban vannak játékosaik az Odenzének több is, úgyhogy ott nem kell, de azt hiszem, hogy ebben a keretben pont az a játékítő fog neki jutni, ami kell. Tehát nem kell magát halálra játszani 60 perceket, de nem is 10 percekre fogják használni. Persze, ahhoz jól kell játszania, mert a másik dolog azért a dánoknál nincs mese, tehát egy külföldi jön, aki nem jó, akkor az megy a padra, aztán meg a nézőtérre. Tehát itt azért ez nem egy ajándék, olyan értelemben, hogy gyerek kislányom majd itt abajgatunk, viszont abszolút tiszta lappal indulhat szerintem.
Ugye azért mondjuk el, hogy a dán bajnokról van szó, tehát mert ugye az utolsó páros meccsen iszonyatosan szoros csatában legyőzték az Esbjerget, és azért ez egy érdekes szitu, mert amikor ugye korábban ezt találgattuk még csak, hogy mi lenne a jó irány, a jó lépés Noémnek, akkor azért inkább Európa Ligás csapatokban gondolkodtunk, nem, hogy lehet, hogy érdemes visszalépni egy szinttel, ami egyébként sok Európa Liga meccset látva nem is mindig visszalépés, mert nagyon jó meccsek vannak ott, és én őszintén szóval nem gondoltam volna, engem meglepett, hogy tulajdonképpen egy Győr kaliberű csapatnál folytatja, ami nagyon érdekes kérdéseket vet föl, hogyha mondjuk folyamatos játék lehetőséget kap, és ott bizonyítani is tud.
Ez két szempontból érdekes, ugye azért gondolkoztunk alapvetően Európa Ligában, nem csak azért, mert hogy esetleg az adaptáltabb szint lenne, mert azért a Háfra Noémi egy BL szintű játékos alapállásból, tehát nyugodtan gondolkozhattunk abban is, csak én azt hittem, vagy az volt valahogy a fejemben, hogy azért a Győr nem feltétlenül röbdös az örömtől mondjuk kölcsön adni, ha egy játékosát egy közvetlen riválisának, mert azért az visszafelé is elsülhet, de hát úgy látszik nem zavarta ez őket, és ráadásul ugye úgy hozta a sors, hogy az Odense a Fradival van egy csoportban.
Sőt, az első meccs Odense-Fradi a sorozatban.
Igen, úgyhogy szerintem az adrenalint azt már is beindult az adrenalin termelés a Nonónál, mert azért ez egy klassz antré lesz itt a Népligetben. Szóval szerintem ez egy jó döntés. A dánoknál mondjuk az első 3-4 csapat között igazán nagy különbség nincsen. Nyilván az Odense vagy az Esbjerg egy hajszállal erősebb, mint a Viborg vagy az IKAST. Azt hiszem, hogy két opció volt, vagy lehetett, ami itt szóba jött a dán, illetve a francia bajnokság, hiszen mindenképpen olyan helyre kellett mennie, ahol a bajnokikon is komoly csata van, tehát most elmenni Ljubljanába, vagy ilyen helyre, ahol csak a BL van, az nem biztos, hogy egy jó ötlet volna. Igen. Nyilván felmetődött Románia még, de hát őszintén szólva én is inkább Dániába mennék.
Nem, ez abszolút. Hát arról nem beszélve, hogy itt az felvezetőben elmondtam, hogy Noninak azért ugye mentális problémái voltak, pánikbetegség és a többi, szóval neki pont egy ilyen közeg kellhet igazán, ami ennyire inspiráló, ennyire laza, ennyire pozitív, mert ez valószínűleg át tudja lendíteni a holtpontot, vagy legalábbis reméljük, jó esély van.
Igen, azért van kockázat, tehát azért ne gondoljuk azt, hogy ez most ez így egy ilyen csipkerózsika történet lesz, mert azért van kockázat, mert ott egy nagyon kőkemény profizmus megy azért. Tehát vigyorgunk, mosolygunk, hogy pontosabb legyek lányoknál, meg jó a hangulat, meg minden, de azért élethalál harc van, és nem adnak ajándékba semmit.
Ez biztos.
Tehát itt meg kell állni a helyét, hogy ha ő ezt nem bírja lelkileg, akkor azért hamar haza menekül, és azért nem az első magyar játékos lenne. Tehát azért tudjuk, hogy Dániából még a legnagyobb ászok is a magyar szinten sztárjátékosok azért nem feltétlenül sikerrel jöttek haza.
Igen, de az már régen volt. Tehát viszont látjuk Tomori Zsuzsi példáját, aki kivirult Norvégiában, most Norvégia-Dánia ilyen tekintetben tulajdonképpen Kancegál, Szerintem jó széllel vitorlázik.
Igen.
Nani, úgyhogy szurkolom.
Mindenesetre ezt kellett tenni, és most már rajta a világ szeme. És nagyon drukkolunk neki.
És ugyanilyen lendülettel és elánnal szurkolunk Lékai Máténak is, akinek pillanatnyilag bizonytalan a sorsa. Ugye kicsit hasonló helyzetben volt Veszprémben, mint Háfra, Győrben, bár mondjuk Máté ugye játszott a Final Four-ban a bronzmeccsen, de hát mondjuk finoman fogalmazva sem számított alapembernek Momir Ilicsnél, vagy számít, és felröpent a hír pár nappal ezelőtt, hogy klubot vált, és hogy esetleg Plockba igazol, annál is inkább ugye, mert ott mindegyá megsérült, és Csavi Szabate éppen irányító gondokkal küzdködik. Na most azóta már jelentősen árnyalódott a kép, és őszintén szóval mi úgy tudjuk, hogy nem külföld lesz a célirány, hanem könnyen elképzelhető, hogy egy magyar csapat, de egyelőre még nincs fent a pont az ín.
Hát igen, ez egy hasonló történet valóban a Háfrájéhoz, abban a tekintetben, hogy van egy magyar játékos, nem is akármelyik, mert szerény véleményem szerint a legjobb magyar játékos pillanatnyilag, akinek ugye a saját klubjában nincsen igazán lehetősége kibontakoztatnia magát. A különbség ugye azért az, hogy azért a Máté nem öreg még, mondjuk, de már inkább a játékos pályafutásának a vége felé közeledik, míg a Háfra Noémi ugye az elején van, vagy az első harmadában. De mindenképpen az szerintem a jelenségnek a kulcsa, hogy valami olyan megoldás kell, ahol tud játszani.
34.
Máté. Hát 34 jó. Éves, az még van.
Van.
Ahogy mondani van. Szoktuk, van még 4-5 jó éve, és 5-6 szar. Úgyhogy tehát tényleg még szerintem biztos, hogy benne van egy pár év, amikor magas szinten tud játszani, és ebből a szempontból viszont azért ezek az évek már számolódnak. Tehát itt most, hogyha ő ül a padon, vagy netántál még a padon sem, mert ugye azért ott a Veszprémbe könnyen még a nézőtére is ki lehet szorulni, az egyértelműen egy év így az a pályafutásának a végét jelenteni szerintem. Utána már nem hiszem, hogy lenne energiája, meg kedve visszaverekednie magát valami nagyobb csapatnak a kezdő csapatába. Tehát itt most valószínűleg egy lépéskényszer van. És ugye a Junior VB-n azért láttuk, hogy a Lukács Péter irányító játéka azért mindenképpen olyan, amiben lehet bízni a veszprémieknek. Tehát gondolom én, hogy annak a stratégiának a részeként, hogy a fiatalokat próbálják beépíteni, azért abba fog gondolkodni Ilics, hogy a Lukácsot irányítóban is egyre többet játszassa, akkor pedig tényleg nem, hogy a Nenadics vagy a Máéval kell megküzdeni, hanem még egy játékossal, az pedig eléggé hát borús kilátásokat mutat. Úgyhogy ha úgy akarja befejezni a pályafutását, hogy jó emlékekkel vagy jó szájízzel, akkor mindenképpen váltania kell egy olyan helyre, ahol tud jó sokat játszani. Ha külföldre nem akar menni, vagy nem tud ugye a családi okok miatt, akkor hát nem marad csak 2-3 olyan magyar klub szerintem, az Európa Ligás klubokra gondolok, ahol hát tudna még mondjuk magas szinten és a tehetségének, meg a jelenlegi játékos tudásának a szintjén játszani. Mert ő azért nem egy, számomra legalábbis nem egy kiöregedett sztár. A sérülések nyilván nem segítenek neki, de azért, amit láttunk tőle a Final Four-ba az utolsó meccsen, az messze van attól, hogy az utolsókat rúgja. És egyébként ott a Kölnben rengeteg külföldi szakértő, meg edző, meg ismerősöm kérdezgette, hogy mi van a Lékaival, hogy nem játszik a Lékai, mert egyértelműen ő még egy magasan jegyzett kézilabdázó nemzetközi mezőnyben is.
És mit tudsz elképzelni következő állomáshelynek? Mert azért annyira nem nagy a választék.
Hát mondom, itt szerintem az Európa Ligás csapatokat lehet körbenézni, illetve a Tatabánya, ugye, ami még nem játszik az Európa Ligában, de a Tatabánya idén annyira beigazolt már, hogy nem tudom, hogy ott reálisan
Kis Veszprém, Füred, Fradi a három Európa Ligás csapat.
Hát igen, a Kis Veszprém az jó pofán néz neki. Csak lehet, hogy az összes játékosát el kell bocsátani, hogy meg tudja fizetni a Mátét. Igen, a Balatonfüred az lehet egy opció, gondolom. A Fradi is, nem tudom, hogy mibe gondolkodik.
Hát nagyjából erre a két csapatra szűkül azért a kör, ha nagyon leegyszerűsítjük, nem?
Igen, igen. Hát vagy ha nincs Európa Liga, akkor viszont bárhol lehet.
Akkor igen, igen.
Lehet, hogy a Chassi leigazolja Ceglédre. Az egy szép történet lenne. De hát itt azért nyilván a játék színvonal, az ambíciók, meg a pénz is számít. Tehát azért itt most ha ő, ha jól tudom, szerződés alatt áll a Veszprém.
Így van.
Tehát valószínűleg ez egy kölcsönadás lehet. Akkor az is kérdés, hogy az a klub, amelyik azt mondja, hogy jó, akkor elviszem, hány százalékát tudja a fizetésének átvállalni, és mennyi marad a Veszprémre, mert azt nem nagyon képzelem más magyar klubokról, hogy az egész fizetését kifizetnék. Egyébként nyilván még opcióként ott van a Szeged is, de a Szegednél hasonló szituációba kerülne, ugye Bombács és Martins mögött, tehát az nem lenne szerintem egy okos döntés, igen. Igen.
Na jó, hát akkor hogy is volt a végszó Háfra esetében? Nagyon szurkolunk Háfra Réminek. Na hát igen, és így is folytattam. Hát Máténak is
rettenet. Persze, de egyébként főleg azért, mert szeretnénk még látni játszani.
Így van, hát, így van. Hát meg szeretjük, meg szeretnénk
az ő játéka az mindig egy olyan színfolt egy mérkőzésen, ahol várhatod, hogy valami történik. Tehát ő nem úgy játszik, hogy alibizik a pályán. Van, amikor rosszul játszik, van, amikor jól, de mindig azért körülötte történnek a dolgok, és az hát ilyen játékosokat szeretjük a pályán.
Hát így van, meg ne feledjük, ugye, hogy jön egy világbajnokság, ahol brutál csoportba kerültünk, ugye Portugál, Izland, mint az EB-n, és Korea, és mondjuk ezt egyébként egyre jobb formában lévő Hanuszegonnal valószínűleg nem fogjuk tudni abszolválni irányító poszton, ide kell egy jó formában lévő Lékai Máté, nagyon kell.
Hát az nem ártana, igen, nyilván. Bár őszintén szóval ezt, amit úgy mondtam, ez nem feltétlenül a válogatott szempontjából gondolom, mert a válogatottnál nyilvánvaló, hogy ott keresni kell már az ő utódját.
De még nincs meg, tehát még azért előtt, most ha magam előtt látok egy világversenyt, nem tudom elképzelni, hogy Lékai Máténak ne legyen kulcs szerepe. Nyilván megosztják majd Egonnal az irányító posztot, de azt nem tudom elképzelni, hogy ezt nélkül le tudjuk hozni ebben a pillanatban.
Hát igen, amit mondtam, az most is érvényes, hogy jelenleg a legjobb magyar játékos, tehát ezzel mindent elmondtunk.
Igen. Hát jó, mondjuk ezt tegyük mellé Bánhidi Bencét, Rolit, mit tudom én.
Nem, a tiszta kézilabda tudást veszem.
Jó.
A kézilabdának a művészeti oldalát, akkor...
Ez egy szubjektív műfaj, úgyhogy te nyugodtan gondolhatod így, és nagyon biztos, hogy
nem a legértékesebb játék.
Nagyon biztos,
mert a Bánhidi az értékesebb nála.
Így van.
De az a része, ahol történnek a dolgok, ugye a Bánhidi egy passzív, vagy egy olyan pozícióban játszik, ahol ki van a többinek szolgáltatva. Többek között olyanoknak, mint a Lékai Máté.
Igen. Na jó, akkor térjünk rá a harmadik témánkra, és ugye ezt érintőlegesen már szóba is hoztad, ez a Junior Európa Bajnokság, ahol nagyon jó volt nézni a magyar válogatottat, az ötödik helyen végeztünk, abszolút mértékben pariban voltunk, azokon a meccseken is, amelyeket elvesztettünk, és nyertünk fontos találkozókat jó ellenfelekkel szemben. Említetted Lukács Pétert, aki a végére kifejezetten belejött, ugye elég döcögősen kezdte az EB-t. Szerintem iszonyatosan érződött rajta, hogy rohadtul nem szokott már, bocsánat, a kifejezésért felelősségteljes meccseket irányító poszton ilyen tempóban, ilyen téttel sokat játszani, és ahogy erősödött bele, és szokott bele, egyre jobb volt, és ez az egész magyar csapatról elmondható, úgyhogy olyan jó érzésekkel álltunk fel a végén, nem? Mint a női VB után.
Igen, egyértelmű, hogy az egész dolog egy pozitív kisugárzása volt, egy szimpatikus magyar csapatot láttunk, amelyik akinek voltak jobb meg rosszabb periódusai, de mindenképpen egy egységes csapat benyomását keltették, ami fontos azért, mert a magyar válogatottról beszélünk, még hogyha junior is. Láttunk egy-két olyan teljesítményt, amelyikbe bízhatunk, hogy a felnőtt mezőnybe is esetleg hozzá tudnak majd tenni. Nyilvánvaló, hogy nem láttunk azért Francisco Motta de Costát a magyar csapatba, tehát nincs olyan játékosunk, aki azt mondhatjuk, hogy na, fú, megvan az új
jó,
zsenink.
De azt mondjuk el, hogy talán a legnagyobb zsenink, vagy Fazekas Gergő, az egyik mondjuk talán Lukács mellett, ő nem volt ott sérülés miatt. Gergő azért már megvillantott egyet s más, nem? Abból, ami...
Hát megvillantott, de ugye nem tud... Itt azért a szintek nagyon fontosak. Tehát akár a magyar bajnokság, akár egy junior verseny, azért az fényévekre van a felnőtt válogatottól. Tehát itt ha abba gondolkodunk, hogy a felnőtt válogatottban ki mire lesz képes, akkor azért olyan messze menő következtetéseket nem tudunk levonni ezekből. Még a magyar bajnokikból sem, különösen nem egy olyan csapatban nyújtott teljesítmény, ahol, mint a Veszprém mondjuk, mármint a kis Veszprém, ahol nincsenek korlátok, tehát igen, mindenki szabadon garázdálkodhat idézőjelben a pályán. Abból belépni egy felelősségteljes játékba egy nagy csapatnál, egy válogatottnál mondjuk az ég és föld, úgyhogy ez tényleg az a dolog, hogy az idő majd eldönti, és hogyha lányoknál azt mondtuk, hogy erre kell 2-3 év, a fiúknál nyugodtan ezt megtolthatjuk még 1-2 évvel, attól függően, hogy milyen habitusú a játékos. Tehát itt a férfiaknál azt látjuk, hogy tényleg vannak játékosok, akik 19 évesen berobbannak, és már abszolút érettek. Egy Memre, ha gondolunk, aki gyakorlatilag, ahogy a juniorban megvillant, már a felnőttben is magas szinten játszott. De aztán vannak olyan játékosok, akiknek kell idő, főleg fizikailag, meg tapasztalatban, hogy igazán azt a szintet tudják a felnőtt mezőnyben játszani, mint a juniorban. Úgyhogy türelem, ez biztos, hogy az a kulcskifejezés a magyar kézilabdázásban, hogy türelem kell, csak a türelem nem azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy nem baj, majd jövőre, mert még fiatal vagy. Hanem egy olyan stratégia mellett kell ezeket a játékosokat előre vinni, hogy azért mérni kell, hogy egyik napra a másikra hova jutnak. Tehát ha 2-3 évig stagnál valaki, akkor hiába van a türelem.
Igen, de a türelem mellett, nem tudom, egyetértesz, most nekem ez nagyon-nagyon fixa ideám lett itt az elmúlt heteket, hónapokat végignézve, ugye a női VB-t, junior VB-t és a férfi EB-t, hogy a türelem mellett a menedzselés, a kulcskérdés, a következő 2-3-4 év menedzselése ezeknél a játékosoknál, milyen klubban, milyen mérkőzéseket, milyen intenzitással játszanak. Ez
igen,
a kulcs.
Igen, és ennek a hogy is mondjam, csak az értékelése. Tehát szembe kell állítani a fiatal játékosokat azzal, amikor azt mondjuk, hogy jó, még fiatal vagy, azzal, hogy a teljesítménye fejlődik-e vagy sem. Azokban a paraméterekben, ami a felnőtté váláshoz fontos. Tehát különösen a fizikai dolgokban, illetve a mondjuk így a mentális oldalon. Tehát ez a 2-3-4 év, ez iszonyú gyorsan elmegy. És számtalan olyan játékosunk van, akire mondtuk azt 20 évesen, hogy na, ebből jó, de még kell 1-2 év neki, és akkor most mi is van vele? Ja, már 30 éves? Azt a mindenit. Pedig még hát, milyen ügyes gyerek.
Erről beszéltem még az előbb. Igen.
Tehát itt szembe kell állítani a tényekkel a játékosokat, az edzőket, és úgy monitorozni ezeket az embereket, hogy fejlődnek-e azokban a aspektusokban, ami kell itt. Tehát nem lehet azért a türelem
az maximum rózsát
fedezéke alatt azt mondani, hogy nem baj majd jövőre. Tehát ez egy összetettebb dolog annál, mint hogy a fiatal vagy nem baj, lőd fölé a labdákat, esd ki a legfontosabb pillanatban. Tehát egy idő után ez már nem megy.
Igen, mert nekünk nem rózsák, hanem nemzetközi klasszisok kellenek. Na, de az esélyed megvan rá, és már ez is valami. Eddig tartott a mai podcast, köszönjük, hogy hallgattatok minket. Az extrában majd Sotonyi Laci, a férfi junior kapitány lesz a vendégünk. Érdekes beszélgetés, hallgassátok, nézzétek majd azt is. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.